Kedves gyülekezet, hétről hétre a zsoltárokról tanulunk, a zsoltárokkal szeretnénk, hogy minél jobban el tudjunk mélyülni az imádságban. Imádkozni tanulunk, és ahogy hétről hétre elhangzik, kicsit furcsa a zsoltárokról igét hirdetni, a zsoltárokat imádkozni kell, de nem baj, egy héten egyszer beszélünk róla, és aztán egy héten keresztül imádkozzuk. Arra hívunk ugyanis mindenkit, hogy a rákövetkező héten, amikor a zsoltár elhangzik itt az Isten tiszteleten, akkor imádkozzuk. Egész héten legyen velünk, minden nap szálljunk rá néhány percet, hogy elimádkozzuk ennek a zsoltárnak a szövegét, ezeket az igéket, amiket Isten ránk bíz. A mai zsoltár különösen ilyen imádkozni való, nagyon könnyen azonosulhat vele az ember, a gyülekezet imádsága egyébként ez a címe, és valahol abban a sorozatban illeszkedik, amiről a múlt héten is szó volt, a testvéri egység, a testvéri közösség a gyülekezetben. Ehhez kapcsolódik most a 33. zsoltár, a gyülekezet imádsága. Hallgassuk tehát így a 33. zsoltárnak mind a 22 versét. Örüljetek az Úrnak, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert, lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Hallva Isten igéjét, a gyülekezet imádságáról szóló zsoltárt, felmerülhet bennünk a kérdést, hogy kinek a dolga az imádság? Kinek a dolga imádkozni, akár a gyülekezetben, akár egy kisebb közösségben? A gyülekezet alatt ne feltétlenül csak a vasárnapi nagy gyülekezetet értsük, hanem minden olyan összegyülekezést, házi csoportot, ima közösséget, bármilyen olyan kört, ahol az emberek hangosan együtt megszólítják Istent. Kinek a dolga imádkozni? Sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy hát leginkább azoké, akik ezt tanulták. Egy lelkipásztoré, vagy valaki, aki legalább elvégzett néhány tanítványság iskolája kurzust, aki valamilyen módon meg tudja szépen fogalmazni a gondolatait. Az imádság dolga az azé, aki mondjuk inkább bölcsész, és mondjuk jól tudja formálni a szavakat, hogy imádkozzon egy mérnökember, vagy aki nehezebben szólal meg egyáltalán. Kinek a dolga az imádság? Az, aki szépen meg tudja fogalmazni, mert egyébként milyen a szép és helyén való imádság? Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha minél mélyebb, minél inkább mélyebbre visz. Azokhoz az imádságokhoz tudunk kapcsolódni, amelyek jó mélyre visznek. Vagy inkább azokhoz, amelyek felpörgetnek, amik spontának, amik ugyanolyanok, mint az élő szó, amiben nincs semmi ilyen paposság, ilyen kenetteljesség. Vagy az, ami költői képeket tartalmaz, magával ragad, és elvisz tényleg egy másik világba, ami nem ez a világ, ami bennünket körülvesz, és ami nagyon sokszor elkeserítő, szomorú és száraz. Milyen a jó imádság? Nem tudom, voltatok-e már így, hogy akár a gyülekezet közösségében is értékeltétek az imádságokat, és nyugodtan lehettek őszinték, senkinek nem kell föltennie a kezét. Hogy valaki imádkozott, akár egy lelkipásztor, vagy akár más, és az volt bennetek, na, ilyen jó imádságot nem hallottam már, vagy fél éve. Vagy fordítva, hát ez most mi volt? Hogy gondolta? Nem volt se eleje, se vége. Hogy lehet erre ámen mondani? Igen, ilyen az ember. És valahol van ebben valami természetesség. Van olyan imádság, amihez tudunk kapcsolódni, mert valahogy a szívünkből egy darab, mintha ott lenne benne, nagyon mély. És lehet, hogy annyira távol vagyunk ettől az egésztől, hogy az egész imádság kérdést nem tudjuk hova tenni. Olyan fura, hogy olyan valakihez beszélünk, aki nincs itt, aki nem látható. És kérünk tőle dolgokat, miközben ő mindent tud és mindent lát. Miért kell egyáltalán imádkozni? Szeretnék egy rövid részletet felolvasni egy igehirdetésből, ami 3 évvel ezelőtt hangzott el itt erről a szószékről. Van ugyanis a honlapon elérhető módon az istentiszteletről egy igehirdetés sorozat, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, a különböző istentiszteleti elemeket veszi végig, és az imádságról szóló résznél ezt mondta el akkor az igehirdető. Hallgassuk csak figyelemmel. Mi az imádság, az összegyülekezés jelentősége a számunkra? Miért szükséges összejönnünk istentiszteleten, Isten elé jönnünk közösen, ha ezt az utat egyedül is be tudjuk járni? A válasz egyszerű. Mert egyedül nem fogjuk bejárni. Mert egyedül nehézség idején előbb esel kétségbe, vagy hamarabb kezdesz Istenre neheztelni, mint a gyülekezetben. Miért? Azért, mert a gyülekezet közösségében Isten az ő igéjében, annak magyarázásában szólít meg, amit kevésbé hallunk meg tőlünk független, objektív módon egyénileg. Azért, mert a gyülekezetben közös imádságban Urunk elé állunk, hogy bűneinket megvalljuk és hozzá kiáltsunk. Míg egyénileg lelkünk minden ereje ez ellen munkál, hogy elismerjük, mi vagyunk a felelősek. Azért, mert az összegyülekezés alkalmával Isten lelke megvizsgálja a szívünket, megszólít, bűnbánatra indít, és megbocsátását közli velünk úgy, ahogy egyénileg ez nem feltétlenül történik. Az egyéniben vagy így, vagy úgy, de könnyen becsapjuk magunkat. Nem szembesülünk azzal, amivel nem akarunk szembesülni. Vagy éppen nem halljuk meg erővel azt a kegyelmes szót, amit Isten küld nekünk. A testvéri közösség, a hirdetett ige, a közös imádságok, a sákramentumok mind-mind az összegyülekezéshez tartoznak. Nem véletlenül beszél Jézus az elveszett juhról, az elkóboroló, eltévedt bárányról, akit meg kell találni, és az összegyülekező közösségbe vissza kell vezetni. Nem egy egyéni spirituális utat járó, önálló és független bárány ő Jézus szerint, hanem elveszett bárány, elveszett testvér, akinek a helye a gyülekezetben van. Összegyülekezünk tehát, és ezt nem véletlenül tesszük, nem opcionálisan tesszük. Nem azért tesszük, mert nincs jobb dolgunk, hanem azért, mert Isten erre hív minket. És a gyülekezet közösségében elmondott imádságnak, és megélt imádságnak, és Istenhez való kapcsolódásnak óriási ereje van. De hát feltettem egy kérdést, és nem lenne rossz választ adni így bevezetésként. Milyen a jó imádság? És én most egyetlen egy minimumot szeretnék meghatározni. A jó imádság az, ami történik. A jó imádság az, amit elkezdünk mondani, amibe bekapcsolódunk. Elválaszthat Istentől, és megakadályozhatja az imádságunkat, hogyha nagyon sokat gondolkozunk azon, és sokat próbáljuk csiszolgatni, hogy milyen is a jó imádság. Így van tehát előttünk ma ez a Zsoltár, és szeretném, ha figyelmünket erre összpontosítanánk, hogy mit mutat be, és mit tanít az imádságról számunkra a 33. Zsoltár. Leegyszerűsítve azt az egy dolgot szeretném, ha mindenképpen elvinnétek ebből a Zsoltárból, hogy a gyülekezet imádsága, ami itt van előttünk a 33. Zsoltárban, tágítja a perspektívánkat. Segít bennünket, hogy az imádságainkban ne csak önmagunk körül forogjunk, ne csak a saját témáink legyenek előttünk, ne csak a saját problémáink, még ne is csak a szomszédunk vagy a mellettünk ülőjé, hanem valami sokkal több. Hihetetlen módon megváltoztatja a beszűkültségünket. És valljuk meg, hogy amikor az ember imádkozik, és tényleg befelé fordul, még akár a szemét is becsukja, akkor hajlamos befelé fordulni. A 33. Zsoltár ezzel szemben kitágítja a perspektíváinkat. Erről szeretnék még beszélni egy kicsit, mielőtt a mélyre megyünk magának a szövegnek. Ha megfigyeljük a 33. Zsoltárt, ami egyébként egy himnusz és egy alfabetizáló ének, ami azt jelenti, hogy a kezdő sorai a héber ABC-nek a betűivel kezdődnek, tehát egy szisztematikus írás, tartalmára nézve egy sodró, hihetetlen szárnyalás. Tartalmilag a 33. Zsoltár, hogyha mint képsorok lennének előttünk, akkor egy nagyon nagy perspektívájú film. Úgy tudnánk ezt elképzelni, ha valaki látott már ilyen drón felvételeket, hogy egy drón egészen ráközelít dolgokra, és aztán más perspektívát vesz fel, és így mutatja be gyakorlatilag Isten munkáját a teremtett világban. Ha elolvassuk a Zsoltárt, 8 ilyen perspektíva van előttünk. A kezdő és a záró perspektíva mindegyik a gyülekezet. Az a hely, ahol Isten dicsérik. Onnan indul, és odaér vissza. És a kettő között óriási távolságokat jár be. Elindul tehát a gyülekezetből, és utána jön egy nagy totál kép, az egész föld, az Úr szeretetével tele van a föld. Aztán, ahogy megy tovább a Zsoltár, felmegy egészen az égig, a csillagokra tekint, az ég seregeire, visszatekint egészen a teremtésig, időben is visszanéz. És aztán utána megint visszamegyünk a földre. Isten hatalmas, féljen tőle minden nemzet. Egyenként nemzeteket, országokat látunk. Aztán megint fölfelé, Isten trónjánál vagyunk, Isten pedig letekint, mélyre néz. Nagyon széles perspektíva, egy harc rajzolódik ki előttünk. Az ember, aki a lovaktól vár segítséget. És aztán utána visszatér a gyülekezetbe ez az imádság. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk. Miért fontos ez? Nem csak azért, mert ez egy élmény, nem csak azért, mert ha az ember ezt végig gondolja, ezek a képek nagyon nagy örömet okozhatnak neki, hanem azért, mert Isten globális dicsőítésébe, Isten a mi kereteinket túlhaladó magasztalásába akkor tudunk bekapcsolódni, ha látjuk Isten globális hatalmát. Ha felfogjuk, megértjük és elhisszük azt, hogy Isten nem csak a mi szívünkbe, bennünk vagy közöttünk munkálkodik, hanem sokkal hatalmasabb az ő munkája. És az egész földdel terve van. És Isten tényleg a világ mindenségnek az Ura. Miért is dicsérjük Istent? Erről szól a Zsoltár, és egy kicsit most menjünk végig azokon a lépéseken, amit a Zsoltár író feltár előttünk. Nagyon szép, keretes himnusz, ez a 33. Zsoltár, és amint már mondtam, a gyülekezetből indul ki, és a gyülekezetbe érkezik meg. A kettő között pedig érvel arra nézve, hogy miért dicsérjük őt. A himnikus keret, ahogy elindul, az ember rögtön ott érezteti magát a gyülekezetben, azon az Isten tiszteleten, ahol ez talán eredetileg íródott, vagy el is hangzott, és látjuk magunk előtt azt a papot, lévitát, vagy aki vezette az éneket, aki hívja az embereket Isten dicséretére. Lehet, hogy rögtön ezen a ponton érzed magadat kizárva, hiszen azt mondja, hogy az igazakhoz illik a dicséret. Az igazak dicsérjék Istent. És rögtön azt mondod, hát, akkor én ebből kimaradtam, és talán sokan mások is. De tudjuk, hogy ez akkor a kultuszi közösségben jelenlévőket jelentette, akik megigazultak, akik áldoztak Istennek, akik megvallották a bűneiket, és rendezték az Istennel való kapcsolatokat. Azt mondja a Zsoltár írója, hogy illik az igazakhoz a dicséret. Azaz ez a legjobb tevékenység, amit folytathatnak. Hogy hálásak Istennek, hogy nem felejtik el, hogy Isten mi mindent tett. Mintha azt mondaná, jól teszed, hogy Istent magasztalod, jól teszed, hogy itt vagy a gyülekezetben, és erre odaszánod magadat. Ez nem egy hiába való dolog. Szól a hangszerekhez is. Pengessétek azokat a citerákat, 10 hurú lantot pengessetek, minden gitáros egy kicsit kihúzhatja magát, és azt mondhatja, hogy igen, ez is hozzátartozik Isten dicséretéhez. A zene, a körülmények is támasszák alá azt, hogy most Istent imádjuk és magasztaljuk. Nem azért csak, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy ezen keresztül is kifejezzük az örömet, a felszabadultságot. De miért ez a nagy öröm? A Zsoltárnak a magva, a közepe, a lényege egy elég komoly érvelés. És miközben sodró képek vannak előttünk, és miközben megmarad benne a lendület, aközben nagyon is kognitív, és végigveszi teljesen logikus, racionális érvekkel azt, hogy miért érdemes Isten dicsérni, és miért méltó a dicséretre. 3 dologról beszél. Először azért, mert Isten igéje igaz, másodszor azért, mert Istennek terve van, és harmadszor pedig azért, mert Isten szemmel tart, számon tart, és lehet rá számítani. Menjünk végig ezeken az érveléseken. Szóval Istent azért dicsérjük, mert az ő igéje, az ő szava igaz. És úgy mutatja be ez a Zsoltár írója Istent, mint aki a szavával világot teremtett, és az az élő isteni szó, ami a teremtéskor ott volt, és működött, és ereje volt, az az élő isteni szó munkálkodik, és szólal meg közöttünk ma is. Isten igéje szava megbízható. Életet ad az ember számára, és ahogy a teremtéskor élet fakadt Isten szavából, most is élet fakad Isten szavából a számunkra. Ez akkor is tapasztalata volt a Zsoltár írójának, és a mi tapasztalatunk is lehet. Hogy Isten igéje, ami kulturálisan is, meg időben annyira távol van tőlünk, a mi saját életünkbe életet hoz. Tapasztaltad-e már ezt? Hogy életet hoz, életet fakaszt, megújít, és olyan dolgokat munkál, amit magunktól nem tudnánk elérni. Ráadásul azt látjuk, hogy Isten igazi ítéletet hoz, az ő törvénye igazság. Ez az életet fakasztó isteni szó ugyanis keretet ad a létezésnek. Az Isten törvénye olyan keret, amiből élet fakad a számunkra is. Ezért magasztalja Zsoltár írója Istent. Milyen nagy dolog ez, hogy Isten törvénye megbízható, nem változik, nem módosítgatja. Nem mondja azt, hogy ma ez volt a jó, meg a rossz, holnap meg majd az lesz. Hanem egy megbízható pont az életünkben. És ráadásul Istennek ez a szava és jelenléte elérhető. Azt mondja, az Úr szeretetével tele van a föld. Isten igazsága ugyanis, az ő szava nem valami távoli ideál, hanem egy megtapasztalható valóság. Olyan gyönyörű ez a szó, ez az ige, hogy az Úr szeretetével tele van a föld. Annyiféleképpen tapasztalható meg, nem csak Isten gondviselésében, a teremtés rendjében, de minden ajándékában, ami körülvesz bennünket. Megtapasztalható és megragadható, hogy Isten élő, Isten mindenható, és Isten szeret. Gondoltunk-e már így erre a világra, hogy ez a megtört, és egyébként a bűn miatt eléggé Istentől távol lévő világ, mégis Isten szeretetének a helye, és az Úr szeretetével tele van a föld, azaz ő mindenhol elérhető. Nincs olyan része a világnak, nincs olyan része az életünknek, a történetünknek, ahol valamilyen módon ne lehetne megragadni és bekapcsolódni Isten dicséretébe. Mi következik mindebből? Nagyon érdekes, ahogy a Zsoltár, amikor arról beszél, Istent azért dicséri, hogy Isten szava igaz és élő, az Isten félelem felé fordítja az ember szívét és figyelmét. Nem arról van tehát itt szó, hogy van egy istentisztelet, egy gyülekezet, ahol van néhány jó húros hangszeres, meg egy jó dicsőítésvezető vagy lelkész, aki jól felpörgeti a gyülekezetet, és azt mondja, nézzünk bele a globális perspektívába, és magasztaljuk Isten globális uralmát együtt, és ebbe az élménybe, ebbe az örömbe szinte felszállnak és elszakadnak a földtől. Hanem amikor beletekintenek Isten hatalmába, és abba, hogy Isten kicsoda, akkor az bennük az Isten félelmet munkálja. Mi ez az Isten félelem? Egészen megrendítő olvasni ezeket a szavakat, hogy féljen az Úrtól az egész föld, igazából ő mindennél hatalmasabb és mindenkinél nagyobb. Az ugyanis, aki beletekintett valaha Isten nagyságába és uralmába, az eljutott már ide. A dicséret ugyanis mindig egy hódolatba torkolik. Az Isten félelem az Isten előtti hódolatot jelenti. Ami nem külsőségeket jelent, nem azt jelenti, hogy letérdelünk, vagy arcra borulunk, vagy elcsendesedünk az énekben, hanem azt jelenti, hogy egy ponton rádöbbenünk arra, hogyha ez az Isten, ami Urunk, akkor mi valahol nagyon kicsik vagyunk. És nagyon-nagyon szükségünk van arra, hogy kifejezzük felé a hódolatunkat. Isten félelem, ami alázatos hódolatot jelent, nem cselekedetekben, hanem viszonyulásokban. Gondoljuk csak bele, hogy ha azt mondjuk, hogy imádkozzuk ezeket a zsoltárokat, és hogyha ez a zsoltár is arra hív, hogy a mindennapi életünk része legyen, akkor valahol az Isten félelemnek a mindennapi életünk részének kellene, hogy legyen. Mit jelent ez? Nem azt ugye, hogy Istentől féljünk, hanem elismerjük az ő hatalmát. És amikor engedelmeskedünk neki, amikor odaszánjuk magunkat neki, amikor hűségesek vagyunk hozzá, amikor járjuk az ő útját, azt Isten félelemből tesszük. Egy józan belátás ez. Ahogy olvastuk a lekcióba, ahogy hallhattuk, hogy azt mondják Péterék, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el, amit láttunk és tapasztaltunk. Ez nem valami dac volt, nem valami kényszer, hanem Isten félelem. Mi ennek az ellentéte is? Hogy ismerhetjük fel az életünkbe, hogyha ez hiányzik? Ennek az ellentéte az önimádat, az öndicsőítés, a felfúvalkodottság, a kemény szívűség, hogy nekem ne mondja meg senki, sőt, a passzivitás is. Hát, nekem mindegy, és történik velem, aminek történnie kell. És egy ilyen sorsistenbe hiszünk gyakran, hogy hát majd meg lesz az, amit Isten akar, és nem csinálunk semmit. Az Isten félelem a tetteinkben megnyilvánuló odaszánás, követés. A tetteinkkel való elismerése annak, hogy Isten hatalmas. Másodszor azért dicséri a Zsoltár írója Istent, ebből következze, mert Istennek jó tervei vannak. Felismeri azt, hogy Isten nem csak alkotó, hanem irányító is. Ő az, aki valahol a történelem ura. Akkor is, hogyha a történelmet látszólag hatalmi játszmák és mindenféle erőviszonyok irányítják, felismeri a Zsoltár írója, hogy Istennek terve van, és nem számít a népeknek a terve, nem számít, hogy éppen egy adott vezető ki mit akar, végső soron Isten terve ért célhoz. És nem biztos, hogy ezt a történelemnek a átmagyarázásával megtehetnénk, hogy jó, akkor valahogy próbáljuk úgy magyarázni, hogy hát végül is minden jó volt, meg Isten terve szerint való volt az elmúlt általunk ismert és leírt történelemben, hanem ezt majd csak végül fogjuk átlátni és megérteni. Amikor a mennyben leszünk, amikor visszafelé átlátjuk az egész történelmet, valószínűleg, vagy vissza tudunk nézni ezekre a dolgokra, akkor lesz majd bizonyosságunk erről. De gondoljunk csak bele, hányszor és hányszor bizonyította már Isten, hogy ő irányít, hogy ő közbe tud avatkozni, hogy igazából ő a történelem ura is. Boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr, olvassuk ezt a fantasztikus, hát boldog mondás itt a Zsoltárban. És ennek tulajdonképpen ez a csúcsa. Boldog az a nemzet, aki a történelem urát féli. Mert feltehetően fel fog emelkedni, vagy legalábbis meg fogja őt őrizni Isten. Kire gondol itt a Zsoltár író? Arra gondolhatunk, hogy hát igen, ez egy izraeli himnusz, biztos, hogy magukra gondoltak, hiszen ők voltak a kiválasztottak. De hogy vonatkozhat ez ránk? Mit jelent ez Isten szempontjából ma? Ez az egyházat jelenti, Isten lelki népét, vagy bárkit, aki hozzáfordul? Azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy nagyon aktuális ez az üzenet, ugyanis boldog nemzetté válni lehet. És ma is egy reális alternatíva minden nép és minden nemzet számára. Mindaz, aki felismeri az Istenre utaltságát, és elismeri Isten hatalmát, és neki adja a dicsőséget, azaz valódi Isten félelemben él, az a nemzet boldog lehet. És azt gondolom, hogy ez nem csak úgy kezdődik el, hogy majd egyszer egy nemzet vezetői megtérnek, és majd ők kihirdetik, hogy na, holnaptól mi az a nemzet vagyunk, akinek Istene az Úr. Ez is megtörténhet, hanem ez egyéni szinten és kisközösségi szinten kezdődik. El tudjuk-e hinni és be tudjuk-e fogadni ezen a ponton, hogy Istennek tervei vannak, és ő neki a történelem urának gondja van ránk. Ránk, mint személyesen a mi életünkre, ránk, mint gazdagléti református gyülekezetre, gondja van ránk, mint református keresztény emberekre, mint általában keresztényekre, gondja van erre a magyar nemzetre, és sorolhatnám tovább. Nem olyan romantikus értelemben, hogy majd boldog jövendő, felemelkedés és prosperálás vár ránk, hanem hogy egy nap majd megértjük, hogy nem hiába léteztünk ezen a földön. Boldog az a nemzet, boldog az a közösség, amely Isten félelemben él. A harmadik dolog, amit itt látunk a Zsoltárban, az az, hogy Isten azért érdemes dicsérni és kódolni előtte, mert ő számon tart, ő szemmel tart. Nagyon egyszerű és szép képek, ahogy Isten letekint a mennyből az emberekre, és miközben mindenhol jelen van, ugye nem a mennyben lakik, de mégis ezzel a képpel él a Zsoltár, letekint a mennyből, és mindenkit lát, mindenkit ismer. Hadd fordítsam egészen személyesre most a hangvételt, és kérlek, hogy nyugodtan fordíts magad felé ezen a ponton az igét. Vajon mit jelent ez most a te számodra? Mennyire tudod ezt elhinni, mennyire tudod azt mondani, igen, az elmúlt időszakban egyébként, meg az életemben ezt tapasztalom, hogy tényleg lát Isten. Számon tart, szemmel tart, számíthatok rá. Ott van velem, ott volt akkor is, amikor, meg akkor is, amikor. Nem felejt el engem, és néha érzem, néha nem, de tudom, hogy számíthatok rá. Ismeri a szívemet, tudja, hogy ki vagyok, és nem ítél el. Vagy lehet, hogy azt tudod most itt mondani ezen az Isten tiszteleten, hogy nem is érhetne fájdalmasabb üzenet, mint ez. Isten számon tart, és szemmel tart. Hol volt akkor, amikor? És egyébként akkor, amikor? Befejezhetjük a mondatot. Pedig a Zsoltár tanúbizonysága szerint ez igaz. És itt, a gyülekezet közösségében azt gondolom, minden megtapasztalásnak, megélésnek, örvendezésnek, hálának és hiánynak helye van. Helye van annak, és Isten elé vihetjük itt a közösségben azt, amikor megtapasztalhattuk, hogy Isten valóban velünk van. És helye van a hiány megfogalmazásának, a fájdalomnak, ami abból fakad, hogy azt éltük meg, hogy nem volt jelen, hogy nem figyelt ránk, hogy mintha nem lennénk fontosak a számunkra, a számára. Vigyük hát Isten elé, és itt az úrvacsorai közösséghez kapcsolódva, vigyük bűnbánattal akár is Isten elé azt, hogy ebből fakadóan vagy ettől függetlenül is nem tőle vártuk a segítséget. Olyan szépen itt van ebben a Zsoltárban az, hogy csalódik az, aki a lovaktól várja a segítséget. Csalódik az, aki háború idején azt gondolja, hogy majd a haderő megment. Mert egyedül Istenben lehet bízni. Vigyük Isten elé azt, amikor azt gondoltuk, hogy ő nélküle tudjuk vezetni az életünket. Vagy amikor nem vettük igénybe azokat az eszközöket, és nem ragadtuk meg, amit ő ad a számunkra. Az úrvacsorai közösségben Isten elé hozhatjuk minden kérdésünket, fájdalmunkat, csalódásunkat, ami ahhoz kapcsolódik, hogy megtapasztaltuk vagy nem azt, hogy ő számon tart, hogy ő szemmel tart. Minden esetre a tapasztalásunktól függetlenül a gyülekezet imádságának a része ez. És megvallhatjuk azt, hogy igen, végső soron tényleg számon tart, és nem felejt el bennünket. Ezért fordul végül a Zsoltár egy hálaadásba, egy nagy közösségi hitvallásba, amikor azt mondja, lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk. Sokszor hallom azt beszélgetve emberekkel, hogy annyira jó lenne, ha vége lenne az életemben már a várakozásnak. Mindig várok valamit. Várom azt, hogy Isten ezt megoldja. Várom azt, hogy ez megvalósuljon. Ezt várom, azt várom. És ha valami megoldódik, akkor utána megint valamit várni kell. És az egész életem egy ilyen várakozás. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért van, mert ez így működik. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk. Az a kérdés, hogy általában várod a megoldást, mástól vársz, vagy magadtól várod, hogy majd megold, vagy tudod azt mondani, hogy várom az Urat. Várom az Urat, ő a mi segítségünk, ő az én segítségem, és tudom, hogy benne bízhatom. Egy korábbi igehirdetésben mondtam, hogy így válhat az életünk a szabadítás történetévé. Hogy újra és újra várjuk Isten szabadítását és az ő cselekvését. És tudjátok, mi lesz? Rövidebb vagy hosszabb időn belül megtapasztaljuk azt, hogy ő megszabadít. És innentől fogva megerősödik és megújul bennünk a reménység. Nem hiába várjuk őt. Eljön hozzánk, letekint ránk, számíthatunk rá. Az imádság az a perspektíva váltás, amiben Isten ma is bennünket hív. Lépjünk ebbe ma így bele, mint gyülekezeti közösség. Lépjünk az úrvacsorai közösségbe azért, mert ez az az ajándék, amit elkészített most nekünk a belevaló találkozás. És dicsérjük őt az életünkkel, Isten félelemmel, őt követve neki odaszánva magunkat. Legyünk hálásak, mert a szabadításunk árát megfizette. Értünk adta az ő egyetlen fiát, Krisztust. Ez lehet az oka annak, hogy szabadító Istenként ünnepelhetjük őt is. Legyen a mi imádságunk is, lelkünk az Urat várja, ő a segítségünk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk, téged várunk, és itt a gyülekezetben szeretnénk felemelni a mi szívünket te hozzád, és együtt imádni és magasztalni téged, és dicsérni téged, és közben hódolni előtted, és megvallani, hogy szükségünk van rád. Munkáld bennünk azt a valódi Isten félelmet, ami abból fakad, hogy felismertük a te nagyságodat. Segíts hódolni neked, Urunk, a tetteinkkel, az életünkkel is. És add a megújuló reménységet, hogy nem hiába várunk téged. Hozzuk most eléd, Urunk, egyen-egyenként az életünknek azokat a kérdéseit, amiben nagyon szeretnénk megoldást. Amiben nagyon régóta várjuk akár azt, hogy valami lezáruljon, valami megoldódjon, valami ne fájjon már annyira. Hozzuk eléd a szívünknek az örömeit, a megtapasztalását, amikor tapasztaltuk, hogy ránk tekintesz és szemmel tartasz, és az ehhez kapcsolódó fájdalmakat és hiányokat, amikor nem ezt éltük meg. Urunk, légy a mi segítségünk és pajzsunk. Maradjon velünk, Urunk, a te szereteted. Köszönjük, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében. Add, hogy egy megelevenítő és megújító közösség lehessen a számunkra, hétről hétre a gyülekezet. És segíts úgy imádkozni, Urunk, hogy táguljon a perspektívánk, hogy lássuk ne csak magunkat, hanem azt, hogy te vagy az ég és a föld ura. Ezért magasztalunk téged, és hódolunk most előtted Jézus nevében. Ámen.
Imádkozzunk. Mi atyánk, mi egy gyülekezet vagyunk. Gyülekezetként éltünk az úrvacsorával. Gyülekezetként hallgathattuk a te ígédet. Gyülekezetként olvashattuk és olvashatjuk ezt a 33. Zsoltárt, ami most előttünk van. Te gyülekezetté formáltál itt minket gazdag réten. Gyülekezeted formáltál ezen a lakótelepen. Kérünk, Urunk, hogy gyülekezetként hadd tudjuk egymást hordozni, hadd tudjunk dicsőíteni téged, hadd tudjuk észrevenni azokat, akik kihívásban, betegségben, gyászban vannak. Hadd tudjuk észrevenni azokat, akik már régóta, hónapok, akár évek óta itt vannak közöttünk, és nem tudják elmondani, vagy nem tudják megélni őszintén, hogy milyen nehézségekben, kihívásokban vannak. Kérünk, Istenünk, adj nekünk bölcsességet, szeretetet és szemet arra, hogy elhordozhassunk mindenkit ebben a gyülekezetben. Lehessen ehhez nekünk szemünk, ajándékunk, te általad, a te szent lelked által. Urunk, kérünk, hogy ezzel a lelkülettel, így gyülekezetként hadd tudjunk jelen lenni az országunkba, a lakóhelyünkön, és ezen a lakótelepen is. A te fiad nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.